lélektől lélekig. Vasárnapi igék.
Segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a harmadik résznek első 6 verséből. Dávid Zsoltára, fia Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim. Sokan vannak a rejem támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiállték az Úrhoz, és ő meghallgatta engemet, az ő szent hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Egyes biblia tudósok szerint ezt a Zsoltárt valóban Dávid király írta, amikor Absalon elől futott, mások azt vélik, nem pontos az első sor közlése. Én úgy fogadom el, ahogy a Bibliában áll. De nem ilyen módon fogom nézni, hanem analitikus módon. Nincs olyan emberisebb fájdalom, ami a 150 Zsoltárban ne volna megtalálható. Tehát merem ebből a szempontból magyarázni, így keresni örök mondani valóját. Az emberek nem változnak. Kőbalta helyett atombomba van, de ugyanaz az indulat fenyegette a barlanglakot, akinek nem volt kőbaltája, mint akinek ma kevesebb az atombombája. Akkor az ember a feje alá tette a kőbaltát, most az egész emberiség atombombákon aluszta a nyugtalan álmát. Azután megkeressük az örök gyógymódot. Az sem változott azóta semmit. Mivel a lelkisebek nem változtak, a gyógyulás lehetősége is ugyanaz, mint volt 3000 évvel ezelőtt. Mert ez a Zsoltár közel 3000 esztendős. Ha analízis alá vetjük, 4 részre oszthatjuk. Először helyzetünk, másodszor ellenségünk, harmadszor védelmünk, negyedszer győzelmünk vizsgálata következik. A helyzetünk. Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. Ez a helyzetünk. Röviden, veszélyes és bizonytalan. Az élet életveszéllyel jár. Attól a perctől kezdve, hogy megszülettünk, szüntelen veszélyben az életünk. Csak nem mindig tudatosul bennünk. Valaki azzal toppantott be hozzám, hogy egy 30 év körüli férfit látott vérében feküdni az utcán holtan. Elgázolta egy autó. Az a szegény ember reggel nyilván nem gondolt arra, hogy meg fog halni. Kimegyünk az utcára, és igazán elég egy lépés. Napjainkra állítólag többen halnak meg az országutakon, mint a kórházakban. Amit mi véletlennek mondunk, azt a tudomány nyelvén bizonytalansági tényezőnek neveznek. A Zsoltáros 3000 évvel ezelőtt úgy látszik, állandó bizonytalanságban él. Ez csendül, jajdul ki a Zsoltárból. Változott valami? Semmi sem változott, csak pestis helyett a ráktól félünk, vagy a fertőzésektől. Szóval az elnevezések mások, de az ember ugyanolyan bizonytalanságban él. A hívő emberek is kérdezik, hogy miért van ez így. Hát nem teremthette volna Isten ezt a világot úgy, hogy ne legyen bizonytalansági tényező? Sokan állítják, hogy Isten kicsit összecsapta ezt a teremtést. Ennek bizonyítéka az is, hogy állandó bizonytalanságban kell leélnünk az életünket. Nem lehetett volna ezt a bizonytalansági tényezőt kihagyni a világból? Miért van erre szükség? Először is a bizonytalansági tényező az, ami ébren tart. éberré tesz bennünket. Ha mindig minden előre kiszámítható volna, teljesen eltunyulna az ember. Így viszont állandó készültségben kell lennünk, nyitott szemmel és ésszel figyeljük a világot. Másodszor kiválaszt. Isten nagy spirál sodrásában van leforgácsolódás, a vigyázók, a figyelők megmaradnak, a gyengék, a figyelmetlenek elpusztulnak. Végül a bizonytalanság az, ami előre visz. Ha valaki egyszer a bátorság lélektanával foglalkozik, meglepve fogja olvasni a különféle szakmunkákban, hogy a bátorság rugója a félelem. Sok vitézségi érmet kapott már ember, mert félelmében, hogy védje magát, nagyon bátornak kellett lennie. Mert bizonytalanságban volt az élete, ez tette bátorrá. Ez is a kiválasztás egyik rugója, aki menekül elpusztul, aki szembenéz és bátor, az megmarad. Amikor kicsúszik lábunk alól a talaj, akár lelkileg, akár fizikailag, rádöbbenünk, hogy kapaszkodnunk kell. Ez a kapaszkodás ösztön. Ha biztosan üldögélnénk lelki és testi fotelünkben, elhájasodnánk lelkileg. De mikor megbillan az életünk, azaz működni kezd a bizonytalansági tényező, akkor egyszer csak felnézünk, és segítségért kiáltunk. Uram, vagy jaj, Istenem! A bizonytalansági tényező még jelzőcsengő is, a szövetség keresés ösztöne. Amikor férj, feleség egymás mellett megy, és az egyik megcsúszik, belekapaszkodik a másikba. Amikor a gyermek megbotlik, elkapja apja kezét. Sajnos, legtöbbször csak ekkor szoktunk Isten keze után is kapkodni. A veszélyhelyzet, a bizonytalansági tényező kétféleképpen hat az emberre. Vagy fecsegővé, vagy imádkozóvá tesz. Mi vajon hogyan reagálunk? Szaladgálunk embertől emberig a síralmainkkal. Most ez támad ellenem, az meg azt mondta, egy másik folyton rágalmaz. Veszélyben az állásom, a megélhetésem. És csak mondjuk, egyfolytában nyafogva, panaszkodva, egyre inkább terhére válva mindenkinek. A végén már azzal is kiegészítjük a Jeremiádánkat, hogy minket senki sem szeret, mindenki elhagy, oda se figyelnek ránk. Hát persze, hogy menekülnek előlünk. Aki folyton csak mondja magáét, az előbb-utóbb légüres térbe kerül. Nem azt mondom, hogy ne beszéljünk, hiszen a jó beszélgetés fontos és hasznos, de az nem beszélgetés, ha én egyfolytában panaszkodom. Nem azt mondom, hogy ne kérjünk tanácsot. Azért van férjünk, feleségünk, lelkipásztorunk, de nagy különbség valamit elmondani és tanácsot kérni, mint ilyettünkben egyfolytában fecsegni. Amikor mi keresztények szüntelenül panaszkodunk, és panaszoljuk a magunk baját, a másik emberektől ért támadásokat, a nem hívők kimondva vagy kimondatlanul azt kérdezik. Na, te nagy hívő, mit nyafogsz? Miért vagy úgy kétségbeesve? Hát hol van az Istened? Esetleg azt gondoljuk a másikról, ennyi, amikor jól ment dolga, de szépen zengte a zsoltárokat. Most akkor miért van megijedve? Hát hol a hite? A zsoltáros, amikor megállapítja, sokan mondják rólam, nem segít rajta az Isten, így folytatja. De, és ezt érdemes aláhúzni a Bibliánkban, annyira lényeges. De te, Uram, pajzsom, vagyis védelmem, vagy nekem dicsőségem, aki felemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, ez héber kifejezésként azt jelenti, hogy imádkozik, és ő meghallgat Szenthegyén. A Szenthegyen csak egy épület volt a templom. Világosan érthető, hogy a templomban, a gyülekezetben kiáltott hangosan. Mert egy szál vékony cérna elszakad, de ha 200-at csavarunk össze, az már erős. Nem a lelkésznek fontos, hogy a templomban imádkozzál. Neked van arra szükséged, hogy ne a lelkész imádkozzon helyetted, hanem te tudj hangosan kiáltani az Úrhoz a gyülekezetben, a templomban. Ezt tette 3000 évvel ezelőtt ez az ember, ez a helyzete, ez a helyzetünk. Azután, ki az ellenségünk? Veszélyességi fokozat szerint az idegenek, a barátok, a hozzátartozók és én magam. Az idegenekhez talán nem is kell különösebb magyarázatot fűznöm. Bárhova nézünk, szüntelen azt látjuk, hogy dúl a harc az életért. A természettudományos filmek szinte másról sem szólnak. Harc, életharc, életet az életért, és így van ez közöttünk, emberek között is. Ráadásul mi, a környezetünk, a természet életére is törünk, amikor megmérgezzük a vizet, a levegőt, elpusztítjuk a fákat, a növényzetet. Ellenségünk tehát minden idegen. No, de a barátok, hogyan lehetséges ez? Csak egy szót mondok, rögtön értjük. Irigység. Ahol felüti a fejét, szétrombol mindent. Alig merem az ellenségek közt megemlíteni a hozzátartozóinkat. De felhatalmaz erre Zsoltárunk első sora. Dávid abból az időből, amikor fia Abszalon elől menekül. Legközelebbi rokona a fia elől menekült a király, mert az le akarja tisztítani, taszítani a trónról. A saját fia tör az életére. Az egész angol történelem ilyesmiről szól. De csak az angol, a magyar is. Egyik testvérnek kiszúrták a szemét, a másikat így, a harmadikat úgy pusztították el. Egyszer úrvacsorát osztottam egy súlyos betegnek a halálos ágyán. Közben folyamatosan üvöltözés hallatszott be a konyhából. Két rokon marakodott már is az örökségen. Még élt, akitől örököltek volna, de már halálosan összevesztek rajta. Így nem nehéz belátnunk, hogy sokszor az az ellenségünk, aki legközelebb lakik hozzánk. Ennél csak egy a veszélyesebb, a bennünk élő sötét felebarát, vagy árnyék személyiség. Ő a legnagyobb ellenségünk. A Biblia így nevezi, ó emberem, birkoztál már önmagaddal, tegyem, vagy ne tegyem? Szokott néha győzni az új embered, a krisztusi ember. Az már nagy dolog. Mosolygok, amikor a magyar futballt szidják, csúfolják, mert minden csatát elvesztünk. Megkérdezem, csak ott szoktunk csatát veszíteni? Mi a védelmünk? Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. Tudjuk-e szívből folytatni a Zsoltárt, de te Uram, én pajzsom. Egyszer egy lelkész barátomhoz valaki rengeteg panasszal kopogtatott be. Ezt mondta, az azt, az ügyvédje így, az orvosa úgy, ezt a szomszéd. A szelíd lelkész megkérdezte tőle. Aztán testvérem, mondd, mit mondott az Úristen? Az illető egészen meghökkent, szinte a szava is elakadt. Az Úristen? Tényleg, mit mondott? Mert hát, ha ő egészen mást mond, mint mások. Bizony, legtöbbször pont az ellenkezőjét mondja, mint más. Nos, a Zsoltáros 3000 évvel ezelőtt, amikor üldözői szorongatták, és igencsak felszaporodtak körülötte a bizonytalansági tényezők, akkor nem szomszédol, nem az ügyvédjét kérte, nem a szomszédba szaladt, hanem kiáltott. Ma így mondjuk imádkozott. Az ima bekapcsolódás a nagy adóállomásba, erő nyerés felülről. Nem csupán dialógus, hanem erőt kapunk általa. Magát Isten szent lelkét, mint erőt, dinamikát. Manapság óriási parabola tükrökkel gyűjtik össze a nap energiát. És az emberiség abban reménykedik, hogyha az olaj elfogy, akkor majd a nappal fogunk fűteni. Nekem más reménységem van, hogy egyszer mi hívők igazán hinni fogunk az isteni lélekben, és össze is tudjuk gyűjteni a lelkünkbe. Így, amikor a bizonytalansági tényező növekszik, növelhetjük az erőnket, ahogy a zsoltáros megtette. És végül mi az eredménye az imádság általi erőgyűjtésnek? Azt írja az ige: lefekszem, alszom és felébredek, mert az Úr támogat engem. A rossz alvoknak és minden nyugtalankodó embernek pontosan erre van szüksége. Valami csodálatos dolgot fedeztem fel. A héber szöveg szó szerint ezt jelenti: az Úristen az én fejpárnám. Lefekszem, fejemet az Isten szívére teszem, mint egy párnára, elalszom, felébredek, és másnap már nem félek. Ezt ígéri Isten. Akik hozzá kiáltanak, akik tőle kérnek erőt, aki a bizonytalan világban, mert az a bizonytalansági tényezők töménytelen támadása közben Istenhez fordulnak, feküdjenek be nyugodtan. Hajtsák fejüket a szívére, aludjanak jól, és reggel úgy keljenek fel, nem félek. Ámen.
Boros László Imre csombordi református lelkészige hirdetését hallották.